Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, az első verstől a 19. versig a következőképpen. Azután így szólt tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: szakadj ki gyökerestül, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz? Nem azt mondja-e inkább: készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönné-e annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Ez a mi ágendánknak erre a mai vasárnapra rendelt útmutatása. Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Világos szavak. Nem arról van szó, hogy akik a gyülekezethez tartoznak, akik a gyülekezetben dicsérik az Istent, azok igazak lennének. Nem? Ők megigazítottak. Furcsa állapot ez. Luther Márton így mondja: sinul justus et peccator. Az emberek előtt bűnösek és gyarlók vagyunk, Isten előtt azonban nem igazak, hanem megigazítottak. Ha ezt az igazságot a szívünkbe véssük, nem vétjük el a célt. Mert hogy azért rendeltettünk ebbe a világba, Istennek kedve azért telik a mi életünkben, mert mindannyiunkkal célja van. Még ha olyan nehéz is néha azt elhinni, hogy az Isten valami nagyot akar elérni a mi életünkben az ő szent lelke által. Igénk így kezdődik: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. Ezt Jézus maga mondja. Mintha csak előre vetítené, az egyház teli lesz botránkozásokkal. Mert hogy az egyházban is emberek vannak. És a botrányok, az eredeti görög szó azt mondja skandala, latinban ugye ez a skandalum, vagyis a skandálum, vagyis micsoda skandallum az, hogy a gyülekezet támogatja a lelkészt. Jól lehet a lelkésznek, mint pásztornak kellene pásztorolni a gyülekezetet. És esetleg pont fordítva van. Nem kivételes esetről van szó. Nem evangélikus sajátosság. Minden egyházban előfordul, egyre gyakrabban. Mintha csak jelezné, hogy egyrészt nagy baj van, másrészt valami olyan kihívásnak kell, hogy megfeleljen az egyház, amely kihívásnak megfelelni csak is az Istennel együtt lehet. Nem személyzeti, stratégiai kérdés a püspök részéről, nem egyházpolitikai döntésnek a miensége az, ami meghatározza a jövő útját, hanem az, hogy mennyire tudja minden egyes Krisztusban reménykedő, hívő ember azt az evangéliumot elfogadni, hogy az Isten minden nap meg akar igazítani minket. Minden nap okot és lehetőséget ad arra, hogy hozzátérjünk. Luther Márton olyan szépen mondja, naponkénti megtérés. Olyan jó ez a naponkénti megtérés. Olyan jó naponként azt mondani a feleségemnek, szeretlek. És olyan jó visszahallani a gyermekünktől, amikor azt mondja, édesapa, édesanya, szeretlek. De mégis tele van az élet botrányokkal. Olyan botrányokkal, amelyekre gyakorlatilag nincs megoldás. Jézus azt mondja, botránkozások ne essenek, ez lehetetlen. De jaj annak, aki által ezek esnek. Jaj annak, aki nem tudja, hogy mi a feladat ebben a világban. És mi a feladatunk? Mindannyian tudjuk tenni a jót. Szólni az igazat. És végigpörgethetjük gyorsan a 10 parancsolatot. És ha kellőképpen önkritikusak vagyunk, akkor megállapíthatjuk, hogy bizony mindegyik parancsolatnál vétettünk. Hát akkor mit vár tőlünk az Isten? Azt, hogy véssük a szívünkbe, akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. Mert egyébként nem tudjuk betartani a lelki élet rendszabályait. Ha valaki nem tartja be a kreszt, akkor nem csak a saját életét veszélyezteti, hanem a másokét is. Bárcsak betartanánk, és bárcsak egyre többen betartanák a lelki életnek a szabályait, akkor kevesebb karamból, értsd, életvezetési tragédia lenne ebben a világban. Jézus azt mondja, akiket megbotránkoztatnak, azok a kicsinyek. De kik is ezek a kicsinyek? Klasszikus értelmezés, hogy a hitben gyöngék. Eredeti görögben a mikron szó áll, ami azt jelenti, hogy kevés, csekélység. Ami ma kevés és csekély, holnapra óriásivá dagadhat vagy nőhet. Nyugodtan beleérthetjük a jövő generációt. Ma még csak picinke emberpalánták, holnap után felelős döntést, remélhetőleg felelős döntést hozó emberek. Ha valaki botránkoztat, akkor a jövőt rombolja. Egyrészt élhetetlenné teszi a mát, másrészt aláássa a jövőt. Jézus nagyon jól tudja, hogy ennek a világnak szüksége van valami megoldásra. Nem válaszokra, megoldásra. Amikor az ember legalább 3 évtizedet megélt, akkor már válaszokat szeretne, de olyan válaszokat, amelyekben benne van a megoldás is. Amíg fiatal az ember, addig elhiszi, hogy a filozófia képes megválaszolni az élet hétköznapi kérdéseit. Aztán minél inkább eljut az ember élete deléhez, és gyűjti a tapasztalatokat, rádöbben, hogy bizony a válaszok azok úgy általában válaszok. A filozófia mindig azt mondja, hogy a válaszok azok úgy általánosságban érvényesek az emberre. De ki válaszolja meg az én kérdésemet? Frankó Mátyás kérdését ki válaszolja meg? Ki ismer engem igazából? Jó, ismer a családom. Jó, ismer a feleségem. Jó, ismer a barátom is. De igazából csak is az Isten ismer engem. És hogyha tudom, hogy nekem feladatom van a világban, és be kell töltenem ezt a feladatot, akkor azt is tudom, hogy egyedül erre képtelen vagyok. Vagyis kell egy megoldás. A megoldás maga a botrány. A megoldás maga a skandallum. Mert micsoda dolog az, hogy ebben a világban lehetséges az ember számára az, hogy perfekcióval kitagadja az életéből az Istent. Ilyen nagy hatalma van az embernek. Két dolgot tökéletesen tudunk ebben a világban, megcselekedni a bűnt, és kitagadni az Istent. Az összes többit csak próbáljuk jól tenni. De ezt a kettőt, ezt tökéletesen meg tudjuk tenni. Mi tehát a megoldás? Jézus a megoldás. Mert hogy szükség van a bűnbocsánatra. Bűnbocsánat nélkül nem megy. Megpróbálhatjuk, de bűnbocsánat nélkül nem fog sikerülni. Ezért mondja Jézus, ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, akkor bocsáss meg neki. Álljunk meg egy pillanatra. A megbocsátásra való felhívást Jézus így kezdi, vigyázzatok. Vagyis ez azt jelenti, hogy a megbocsátás az nem egyenlő a mamlassággal. Hogy jön valaki, és akkor bocsánatot kér, és azzal az ügy el van intézve. És folytatja ugyanott az életét, ahol eddig folytatta. És a változásnak a minimumát sem hajlandó eszközölni az életében. Tessék megnézni, mitől ilyen ez a világ. Hát attól, hogy egetverő disznóságokat palástolnak, ilyen negyedigazságos mondatokkal, hogy a lónak is 4 lába van, és mégis megbotlik. Egyrészt a ló megbotlik, de tovább húz. Másrészt nem arról van szó, hogy valaki megbotlott, hanem arról van szó, hogy disznóságokat követ el. Egyházon belül is. Milyen sokan vannak, akik turkálnak az Úr szőlőskertjében. És bizony ismert, nagyon is ismert az episzkopális terápia. Hadd legyek önkritikus. A lelkész tönkretett egy gyülekezetet, áthelyezik egy másik gyülekezetbe, és ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Nem magában keresi a hibát, a körülményekben. De nehogy azt gondoljuk, hogy ez a lelkészek, a prédikátorok, a papok kiváltsága. Tessék megnézni a saját életünket. Nem merjük bevallani azt, hogy itt, ebben a helyzetben én abszolút csődöt mondtam. Nem így akartam, de így sikeredett. Ha ezt be tudnánk ismerni, ha ezt be tudnánk látni, akkor változtatna Isten is rajtunk. De amíg mi magunk ezt nem látjuk be, addig nem tud változtatni a mi helyzetünkön. A 7-es szám a Bibliában a tökéletességet jelzi. Mégis a keresztelő kutakat 8 szögletűre faragták. már a kezdetektől fogva. A nyolc, a teremtés nyolcadik napja, amikor megtörténik az inkarnáció dei. Megszületik Jézus Krisztus. És akkor új korszak kezdődik. A megbocsátás új korszaka. Olyan megbocsátásé, amely kimondhatatlan lehetőségeket ad annak, aki megújulni szeretne. Mert arról van szó, hogy az isteni megbocsátásban Isten nem visszanyom minket az anyagvilágba, hanem felemel önmagához. De az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy mindennek következménye van. És hogyha ezt nem látjuk be, akkor bizony nagyon nehéz lesz az életünk. Jézus azt kívánja, hogy bárcsak mustármagnyi hitetek lenne. Tudjuk, hogy a hitet nem lehet mérni. Jó cselekedetek alapján sem lehet mérni a hitet. Nem lehet rangsorolni. 383-as énekünk harmadik verszakában olvastuk és énekeltük, hogy a hit az olyan, mint a hold. A hit tényleg ilyen. Egyszer holdtölte van a hitemben, egyszer holdfogyatkozás, egyszer fönt, egyszer lent. Lehet, ugye nem lehet, hogy valaki megítélje az én hitemet, de az sem lehet, hogy én megítélem a másik hitét. Ezért mondja Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. De az Istenbe vetett picinke hit az egyéni életünkön túlmutató távlatokat nyit meg, ha elfogadjuk, hogy a hitet az Istentől kaptuk. Jó, lehet, mindannyian szolgák vagyunk. A szolgának meg mi a jutalma? Az, hogy szolgálhat. Szolgálhat a szolga az Úr szőlőskertjében. Vagy az Úr mezején. Teljesen mindegy, milyen képet használunk. Munka van elég. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Tessék megnézni, hány fiatal gondolkodik azon, hogy esetleg elmegy és teológiát tanul. Aztán, amikor megkérdezik őket, úgy tanulmányaik végeztével, vagy közelettével, hogy immáron be kellene, hogy álljanak az Úr szőlőskertjébe, akkor megszólal bennük az ész, a ráció. És akkor azt mondják, hogy hát most akkor életem legszebb 15 évét? Vagy 20-at? A szociológiailag nézve legaktívabb szakaszát most áldozzam föl az Istennek? És komolyan átgondolják. És aztán a 75% azt mondja, hogy nem. Nagyon szívesen, ha kell, akkor az egyháznak fölajánlom az én szolgálataimat. Cserébe az egyház esetleg segítse az én tudományos teológiai munkámat. De hogy elmenjek a gyülekezetbe, és ott a lövészárokban, a hétköznapokban szolgáljak, ez csak akkor lehetséges, hogyha az ember szívébe beköltözött az Isten. A legnagyobb kérdés mindig a hogyan. Jézus a hogyanra is ad megoldást. Erre mondja Jézus a 10 leprás meggyógyításának a történetét. Azt mondja, volt 10 leprás. És ezek a leprások bizonyára hallottak Jézus csodás képességeiről, messze megállnak és kiáltoznak, hogy Jézus gyógyítsa meg őket. Tudják, hogy a megoldás Jézusnál van. Mégis távolságból kiáltoznak. Jézus, mint az Isten, rendkívül tapintatos. Isten soha nem akar a mi életünkbe ajtóstul berontani. És nem is akarja, hogy úgy közvetítsük a Krisztus szeretetét, hogy rárontunk a másik emberre. Tessék csak gondolni, ami énekünkre szelíd szemed, Úr Jézus. Valami hihetetlen szelídség. Valami elképzelhetetlenül nagy szeretet. Valami olyan irányultság van az Istentől az ember felé. Emberi szavakat mondok, amire igazából az ember nem is számíthatna, és mégis megtörténik. Jézus azt mondja, úgy távolról, hiszen ha annyira akartak volna meggyógyulni ezek a leprások, akkor tudhatták azt is, hogy Jézus bizonyára megszánja őket, hát akkor közelebb megyek hozzájuk. De nem, Jézus tapintatosan csak annyit mond, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És azok elindulnak, és megmutatják magukat a papoknak, és mind a 10 meggyógyult. És akkor a történetben van egy idegen, egy samáriai, aki visszajön és leborul Jézus lábához. És hálát ad. És azt kérdezi Jézus, hát a többi 9 hol van? Én is kérdezhetném a gyülekezetben, hát a többi 9 hol van? Vagy tessék megnézni a konfirmációi arányokat. Mintha csak Jézus kérdezné, hát a többi 9 hol van? Olyan szép ez a történet, telve van mondani valóval, idő szűkében, csak egyet szeretnék kiemelni belőle. Egy kijelentéssel kell kezdenem. A lepránál is súlyosabb betegségben szenved ez a világ. Ez nem más, mint az istentelenség járványa. Tessék megnézni, hogy hova vezet az, amikor valakinek nincs istene. Olyan Isten, aki a szeretet istene. Nem Isten képe, nem elgondolása az Istenről, nem filozófiája, hanem istene. Az ilyen ember, akinek a szívében ott lakozik a szeretet, nagyon jól tudja, hogy hogyan kell élni ebben a világban. És hálás mindenért. És a megoldás ez. Hálát adok az Istennek. Mert lehet, hogy matematikusan kiszámolom, hogy mi az, ami várható, és mi az, ami nem várható. Várható az, hogy hangzik az ige, és 90%-ban az ige nem talál halló fülekre. Isten azonban egészen más statisztikával számol. Befejezésül 2 példát szeretnék elmondani. Az egyik, az egy régebbi riport volt, mindannyian ismerik, vagy sokan ismerjük Pap Lajos szívsebész professzort. Egy nagy műtétet hajtottak végre, tudjuk, hogy ezek komoly 10 órán fölüli műtétek is, és a műtét tökéletesen sikerült, ilyenkor tucat számra váltják egymást az orvosok és segítőik. Tökéletesen sikerült a műtét, úgy, ahogy azt ő szerette volna, a beteg mégis meghalt. És elkezdték újraéleszteni. És a beteg nem ébredt fel. És akkor már kezdtek úgy lekopni az emberek a professzor úrtól. Ő azonban nem adta fel, hanem magában küzdött és imádkozott, hogy Uram Isten, add vissza ezt az embert, és mindent igyekezett megtenni. És már túl minden orvosi és idői korláton megtörtént a csoda. Újra indult a szív. Amikor az eszünkkel számítjuk ki az élet lehetőségeinket, most akkor nagyon sokszor hibás döntést hozunk. A másik talán a fiatalabbaknak jelent valamit. Van egy ilyen film, aminek az a címe, ilyen fantasztikus film, hogy Én a robot. És ebben a filmben van egy rendőr, és ez a rendőr a robotok ellen harcol, de tulajdonképpen félig ő is robot, hiszen volt egyszer egy balesete, egy nagyon banális balesete, ő maga meséli el, a kamionsofőr elaludt, mert az otthoni gondok, a feleség, a gyerek, és a kamion átsodródott az út másik oldalára, és ő pedig, mikor éppen munkába igyekezett, akkor az autóját belesodorta egy folyóba. Nem csak az övét, hanem egy másikét is. Igen ám, de ott volt egy ilyen nagyon okos robot, és a robot beugrott a vízbe. És a robot látta, hogy a másik autóban is van valaki. A másik autóban egy 11 éves kislány volt. Ő pedig itt volt ebben az autóban. És a robot szépen analizálta a helyzetet. Kiszámolta, hogy ennek az embernek 46,5%-a van a túlélésre, még a kislánynak csak 11%. És a robot döntött. Aztán ő megmenekült, a kislány pedig odaveszett. És élete végéig hordozta ez a rendőr ezt a terhet, hogy a gyerek az más. A gyereknél a 11% elég. És hogy az a 11% az bőven elég lett volna a túlélésre. És a gyereket kellett volna megmenteni. Amikor az eszünkre hallgatunk, akkor nagyon sokszor elvétjük a célt. De ha szívünkbe véssük az Isten igazságát, hogy Isten elhívott mindannyiunkat, és megigazított minket, azaz, ami szívünkbe odaplántálta a Szent Lelket, akkor van megoldás. Mert akkor ebben a világban tudjuk, hogy nekünk mi a feladatunk, és hova kell eljutnunk. És tudjuk azt, hogy egyedül képtelenek vagyunk mindenre. És azt is tudjuk, hogy az Istennel együtt jó döntéseket hozhatunk. És mindenen túl, minden mértéken és emberi elgondoláson kívül az Isten megcselekszi az ő csodáját. Ezekre a mindennapi csodákra hív Isten most is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te jól tudod, mennyire élettelen a mi hitünk, és mennyire terméketlen a mi kereszténységünk. De te vagy az élet forrása, és minket is életre kelthetsz a te Szent Lelkeddel. Szállj meg minket, és ne hagyj segítséged nélkül, hiszen a te néped vagyunk. Amen.